A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 68. Zsoltárunkat keressük ki az énekes könyvünkből. 68. Zsoltárunkkal magasztaljuk a mi Urunkat. Az első versét énekeljük fennállva. A 68. Zsoltár első verse így kezdődik, hogyha felindul az Isten. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett Zsoltárunkat folytassuk annak a második és harmadik verseinek éneklésével. Tehát a 68. Zsoltár második és harmadik verseit énekeljük, de az igazak mindnyájan örvendeznek nagy vígságban.
Pusta és parlag földön.
a mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, folytatjuk a Pál apostol életéről való sorozatunkat. A korintusi városban járunk már Pállal együtt. Hallgassuk az élőisten igéjét, apostolok cselekedeteinek a 18-as részéből most is, de haladunk tovább. Az ige versek pedig a következők, most a 9-estől a 17-es versig olvasom. Tehát apostolok cselekedetei 18. fejezet, és a 9. verstől a 17-es versig olvasom. Az Úr egy éjjel látomásban azt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszék elé vitték, és így szóltak. Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvény ellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak. Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Azután kiutasította őket a törvényszék elől, ekkor valamennyien megragadták Szószenészt, a zsinagógai előjárót, és ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallió semmit sem törődött vele. Eddig az írott ige. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, olyan különös gondolatokat ad nekünk a Zsoltár, amit énekeltünk, hogy beledöbben az embernek a lelke, hogy mennyi minden van ezen a világon. Mi nagyon sokszor csak leragadunk a világban levő bűnnél, tragédiáknál, bajoknál, a saját magunk életében is nagyon gyakran csak a mélységeket látjuk. Olyan jó, amikor a Zsoltár felnyitja a mi szemünket. Bizony, fel tudsz indulni. Tudsz haragos is lenni. Tudsz ítélő bíró lenni ennek a világnak gonoszságai felett, és el tudod csitítani a te népednek haragosait, ellenségeit. Meg tudod elégíteni a hozzád kiáltó szíveket. Te vagy az, aki szabadítani tudsz, győzelmes jobboldal tudod támogatni a szegényeket, azokat, akik hozzád kiáltanak mélységből, bukásból, bánatukból. Olyan jó, hogy te soha nem utasítod el azt, aki hozzád jön. Aki hozzád menekül, nálad oltalmat talál, kegyelmet találhat Jézusnál, felüdülést, szabadítást, békességet. Vágyunk ma téged így keresni, nem lefelé tekintve, ne úgy, hogy a bajok bennünket lehúzzanak. Szeretnénk ma téged úgy keresni, hogy fölfele nézünk. Szeretnénk bizalommal kiáltani hozzád, és avval a hittel, hogy a mi életünk nyomorúságaihoz lehajolsz, szabadításoddal, kegyelmeddel, békességeddel. Várunk téged, Urunk, egyen-egyenként, akik ma eljöttünk házadba. Várjuk, hogy a te jobboddal érints, újjátégy, felépíts. Köszönjük, hogy rád bízhatunk mindent. Rád bízhatjuk a szeretteinket, mindazokat, akik nekünk nagyon fontosak. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a betegeket, akik testi vagy lelki fájdalmak között töltik a napjaikat. Nyújtsd ki kezedet és segítsd őket. Te nálad van az a titok, hogy miért adod kimérve pontosan atyai bölcsességedből a szenvedést, a betegségeket is, sokszor néped tagjainak is, de légy velünk a mélységben ígéreted szerint. Légy néped gyógyítója, szabadítója, légy a hozzád kiáltó öröme, az erőtlenek ereje és támasza. Köszönjük neked, Urunk, hogy egy új ajtón jöhetünk ma a te házadba. Köszönjük, hogy a héten, az elmúlt héten beépítésre kerülhetett a templom ajtó, már még vissza vannak a burkolási munkák, neked adunk mindenért hálát, az adományokért is, az adományozók szívéért is, az új ajtónkért is. Hadd, hogy a mi szívünkből hadd fakadjon fel mindig a hála, a dicséret Jézusért, a csodálatos megváltóért. Érints meg, szólj ma is. Amen. Az ige hirdetés hallgatására készüljünk testvérek énekszóval, mégpedig a 397-es ének első versét énekeljük most. Egy gyönyörű missziói énekez, pergősen, lendületesen kell ezt énekelni, és valóban adja az Úr, hogy tűzzel is tudjuk énekelni. 397-es ének első versét énekeljük most. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek az Efézusi levélből, Pál apostol Efézusi levelének az 5. fejezetéből 3 verset fogok olvasni, 15-ös, 16-os és a 17-es verseket. Tehát Efézusi levél 5. fejezet 15-től a 17-es versig olvasom. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ha bibliai alapokon beszélünk arról, hogy mit jelent az idő, akkor nagyon döbbenetes dolgokat tanulunk a Bibliából. Mi emberek úgy véljük, hogy hát idő mindig is volt, azt nem lehet kikapcsolni, az megy, de a Biblia azt mondja, hogy nem volt mindig idő. És lesz korszak, amikor már nem lesz idő. Az idő ennek a teremtett világnak része, Isten teremtette az időt. A Biblia legelső szava, hogy kezdetben, azt mondják a Biblia tudósok, hogy ez azt jelenti, hogy Isten teremtette az időt. Ő afelett áll, ő meg tudta teremteni az időt, a teret, ezt az egész univerzumot, nem lesz mindig idő. És itt, amíg az idő tart, és mi ebben az időben létezünk, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan élünk. Találunk a Bibliában félelmetesen komoly intéseket, tanításokat, a felolvasott efézusi ige is ilyen, amikor azt mondja a Biblia, hogy nagyon vigyázz, hogyan élsz, nagyon vigyázz magadra, hogy hogyan jársz itt a földi életben, hogyan töltöd a te idődet, hogyan telnek a napjaid, a napokban az idők, a másodpercek, mert nem mindegy, hogy hogyan élsz. Van itt egy döbbenetes kicsiny üzenet még benne, hogy az idők gonoszak. Az idők gonoszak. De erről majd egy kicsit később. Még egyszer hallgassuk meg most az alapigénket. Hadd ivódjon belénk ez az efézusi pár mondat, és legyen ott mindig a mi szívünkben. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Pál életében odaértünk a sorozatban, hogy Korintusban van, láttátok a múlt vasárnapi részből is, hogy különös város Isten munkájában Korintus. A többi városban Pál 2 hetet, 3 hetet, Athénban körülbelül 2 hónapot tölt, de idér Korintusba, az ókori világ egyik erkölcsi fertőjébe, legzüllöttebb városába, és Istennek a kegyelmét azt mondja, hogy itt tovább maradjál. Kap egy fantasztikus látomást. Beszéltünk egy héttel ezelőtt arról, hogy mennyi erőt adhatott neki ebben Isten, hogy ne félj, szólj és ne hallgass, én veled vagyok. Senki nem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népen van ebben a városban. És ott marad másfél évig az apostol ebben a városban. Isten a pajzsa, Isten adja meg, hogy ebben a másfél évben a kegyelem folyamai áradjanak ebben a lezűlött városban. És odaírja a Szentíró, hogy és akik Korintusban laktak, nagyon sokan meghallották a Krisztus evangéliumát. Az Isten igéjét meg lehet hallani. Isten adott Korintusnak egy csodálatos időszakot, 18 hónapot, és adott Isten Korintusnak egy fantasztikus szolgálót, egy fantasztikus embert Pál személyében, aki által Isten az örökké valóság útjának az üzenetét vitte el a Korintusban levő elveszettekhez. Telik ott is az idő, hangzik az evangélium, és mozgolódik az ellenség is, amikor új helytartó kerül Görögország élére, Galliónak hívják az új helytartót, az ellenség is kihasználja ezt az alkalmas időt, és egyből úgy gondolják, hogy a helytartónak a beiktatása, hivatalba lépése egy fantasztikus lehetőség nekik, hogy elhallgattassák Pált. Megjön az új helytartó, az első lépésük az, hogy Pált bevádolják. Arra gondolnak, hogy most végérvényesen akkor ezt az apostolt el tudjuk hallgattatni, és ennek a munkáját megállítjuk, és máshogy fordulnak az események, máshogy történik mindegy, mint ahogy az ellenség gondolja. Pál rengeteg dologgal meg tudta volna magát védeni. Szólása éppen nyitja a száját a törvényszék előtt, és Gallió mindenkit leint, azt mondja, én ezekkel a zsidó problémákkal, a ti törvényetek dolgaival, vitás kérdésetekkel nem foglalkozok. Kiutasítja őket a törvényszék elől, és az akkor még az ellenségek szószólójaként tevékenykedő szósztenészt kezdi el Pál ellensége. Hát jól megverik, ugye a Biblia azt mondja, hogy ütlegelik. Jól megverik a sajátjukat. Lesz majd egy rész szósztenészről is, Gallióról is, csak annyit hadd mondjak, nagyon csodálatos olvasni a Bibliát, hogy az egyik páli levél végén meg majd előkerül szósztenész, de már úgy, mint testvér. Itt még Pál ellenségének a szószólója, ott pedig majd elő fog kerülni, mint aki az Isten népének a tagja, aki megtalálta a kegyelemnek az útját. Nézzük a tanulságokat. Az első tanulság, amit nagyon-nagyon fontos látni, hogy Pál ugye itt nagyon sok időt tölt, Isten biztatására tölt itt másfél évet, és nem megy tovább 2-3 hét után. És van ebben egy nagyon komoly tanítás. Hogyha Isten ajtót nyit az evangélium előtt, hogyha a te életed munkájában Isten ajtót nyit, akkor onnan nem szabad idő előtt elmenni. Élni kell avval a lehetőséggel, amit Isten ebben az időben ad. Mi emberek nem vagyunk birtokában az ajtók nyitásának, zárásának. Ez Isten különös hatalma. Titok az, hogy mikor és hol van éppen ébredés. Sok hívő ember talán könnyezve imádkozik egy-egy lelkileg halott vidékért éveken keresztül, és annak a sok imának aztán egyszer meg lesz a hatása, ajtók nyílnak meg, és esetleg rövid idő alatt sok ember odafordul Jézushoz. De ezek nem a mi kezünkben vannak. Hogyha Isten ajtót nyit, ha történnek a környezetedben fogékony embereknek az Istenhez való odafordulásai, megtérések, hogyha megindulnak emberek, hogy vágyakoznak Isten igéje után, megjelenek újak a templomban, a gyülekezetben, Biblia órán, örülj neki. Imádkozz ezekért a dolgokért. Imádkozz ezekért az emberekért. Legyen drága neked, hogyha Isten ajtót nyit. Pál meglátta ezt. Volt neki erre szeme. Meglátta az Istennek a kegyelmét. Itt Isten ajtót nyitott. Itt maradok. Addig maradok, amíg Isten tovább nem vezet innen. És ott marad másfél évig Korintusban. Kicsit mindig gondolj vissza, hogy mennyi helyről jöttél el esetleg túl korán.
Isten ott ajtót nyitott, de te eljöttél.
Vagy arra is gondolhatunk, ez az ige megkérdezi tőlünk, hogy hányszor döngettünk zárt ajtókat. Vannak dolgok, amikor Isten bezár egy-egy ajtót, ott nem kell különösebben áskálódni, döngetni, kalapácsot ragadni. Jusson eszetekbe az ige, amikor Pál Ázsiába akart átmenni, és azt mondta neki a Szentlélek, hogy nem. Nem, menj Macedóniába. És megértette, hogy Ázsiába most nem engedte őket a Szentlélek igét hirdetni, de ajtót nyitott Macedóniában. És mentek, és ott volt a Filippi történet, olvastuk már ugye ezt a sorozatban, és megtér a Filippi börtönőr, megtér ugye Lídia, az első európai keresztény asszony. Isten ajtót nyit, néha bezár, az ő szuverén hatalmában. Nekünk azt kell figyelni, hogy Isten hol nyit ajtót. A második pontunk, kicsit az idő fogalma körül máshogy fogunk most gondolkodni. Az idő áldás. Az idő áldás, lehetőségek vannak benne. Fantasztikus lehetőségek. Amikor kapsz Istentől időt, van erőd, egészséged, tudsz beszélni, nézd másképp. Mi ezt olyan természetesnek veszük. Természetesnek veszed, hogy beülhetsz az autódba, ide mehetsz, oda mehetsz, délután lefeküdhetsz egy kicsit ejtőzni, tévé előtt lenni. Nézd másként az időre. Az idő halad, és mi el fogunk számolni az időnkkel. Minden órával, minden másodperccel. Mire adtuk azt az időt? Isten áldásként készítette el, nehogy átkot csináljunk belőle. Isten az időt nem azért adta, hogy azt bűnnek add. Nem azért adta, hogy a bűn gyönyörűségét keresd. Isten azért adta az időt, hogy vele találkozz, őt keresd, hallgasd az ő igéjét, olvasd a Bibliát, odahaza is, találkozz ő vele lélekben, bárhol lehet ő vele találkozni. Aztán itt van ez a különös mondata Pálnak, hogy az idő gonoszak. Elgondolkodtunk már ezen? Az idő gonoszak. Bár az idő áldás is, Istentől való lehetőség is, a Biblia arra figyelmeztet, hogy az idők gonoszak. Miért? Miért kell ezt így kimondani, hogy az idők gonoszak? Azért, testvérek, mert pont ebben a történetben benne van, hogy az időt az ördög is ugyanígy tekinti, hogy ez számára lehetőség. Amíg tart az idő birodalma, amíg Isten nem vet véget az időnek, addig az ördög minden erővel munkálkodni fog a te életed romba döntéséért. Ellened fog munkálkodni. Nézzétek meg Pál korintusi történetét. Isten pajzsa ő neki. Bíztatja, hogy figyelj, most szólhatsz, ajtót nyitottam. Nem fognak rád támadni. Vigyázok rád, nem tudnak ártani neked, még ha rád támadnak is. Jön Gallió az új helytartó, és az ellenség pontosan tudja, hogy itt az ő ideje. Amikor te meglátod életedben az alkalmas időt, hidd el, hogy az ördög is meg fogja látni az alkalmas időt, amikor téged elgáncsoljon, megkísértsen, romba döntsön, összezuhanva talál, akkor más, hogyha sikerül a sátának a tervét végrehajtani ellened. Mindig így tekintsünk az időre, hogy Isten adta, áldássá is lehet, az idő gonoszak, ha nem vigyázok, az az idő, amit Isten áldásra adott, és az ellenség munkája nyomán, ha nem figyelek az Úrra, átokká lehet az én életemben. Pál ellenségei nagyon-nagyon bölcsen jártak el. Igaz, hogy ez egy ördögi bölcsesség volt, de hihetetlenül megragadták ördögien a rossz számára sajnos az alkalmas időt, a nekik alkalmas időt. Ennél jobban nem is lehetett volna időzíteni egy támadást. Itt az új helytartó, hát ez a legelső alkalom, hogy akkor Pált leállítsák. Megpróbálták megnyerni maguknak a helytartót a Pál elleni ügyüknek. Nem sikerül a tervük, Isten pajzsa csodálatosan védi Pált. Benn van ebben a történetben az a tanítás is, hogy a körülményeket ne vedd mindig Isten vezetésének. Itt
Pált támadja az ellenség, de Pál nem úgy veszi, hogy akkor nekem innen odébb kell állnom. A körülményeket nem lehet venni mindig Isten vezetésének. Isten itt megvédte Pált hatalmas pajzsával, nem tudtak ártani ő neki. Isten ad néha hatalmas időt, és Korintusban adott Pálnak hatalmas teret is, az ige hirdetése, a kegyelme folyásának, áradásának sokak számára. Aztán mit tanulhatunk Pál ellenségeitől? Talán ez egy különös kérdés számotokra, hogy hát miért kéne tanulnunk az ellenségtől, de kell tanulnunk az ellenségtől is. Jézusnak van egy nagyon különös példázata, a hamis sáfárnak a példázata Lukács 16-ban. Hát ha elolvassuk, nagyon megvakarjuk a talkunkat, hogy hú, de érdekes egy példázat. Ott van egy hamis sáfár, nem mondom el, ismeritek a történetet, és Jézus még a hamis sáfár példázatából is azt mondja, hogy van egy-két dolog, amit tanulhatsz tőle. Úgyhogy itt is meg kell azt is vizsgálni, hogy mi az, amit Pál ellenségeitől megtanulhatunk. Na nem a gonoszt, nem az ördögi gondolkodást, de mégis van, amit lehet tőlük tanulni. Az első ilyen, amit lehet tőlük tanulni, az a buzgóságuk. Az a buzgóságuk. Pál ellenségei a mózesi törvényért buzgókodtak. Testi módon és nagyon fanatikusan nem így kell buzgókodni. Tehát nem ezt kell tőlük megtanulni, hogy a mi buzgókodásunk ilyen testi legyen, meg ilyen fanatikus. Viszont mégis meg kell látni, hogy mennyi mindent megtettek a buzgóságukban a mózesi törvényért. Féltették a mózesi törvényt. Pálban sajnos ellenséget láttak, nem volt erre szemük, hogy Pál nem a mózesi törvény ellene volt, nem a mózesi törvény ellen volt, de félelmetes látni ezt a nagyon nagy, erős buzgóságot, ami volt Pál ellenségeiben. Nekünk keresztény embereknek Jézus evangéliumáért kell buzgókodni, lobogó szívvel, Jézusért lángoló szívvel, nem testi módszerekkel, nem fanatikusan, hanem a Szentlélek tüze által. Megkérdezi tőlünk ez a kicsi nyigerész, hogy megvan-e bennünk ez a buzgóság? Mi féltjük-e annyira Jézus evangéliumát, hogy elferdítik, eltörlik, meghamisítják, mint ahogy azok a páli történetben a Pál ellenségei úgy féltették, hogy jaj, hát valami baj lesz a mózesi törvénnyel, mert hát ha valaki meghamisítja. Egy olyan világban élünk, amikor kereszténynek lenni elhallgattatnak bennünket. Tehát ha valaki azt mondja, villámgyorsan elhallgattatják. Mi féltjük-e az evangéliumot? Ott van-e benned ez a buzgóság, hogy Isten üzenete a legnagyobb üzenet? Ezt nem engedhetjük, hogy letiporják. Ennek hangoznia kell. El kell jutni az elveszettekhez. Még a legzüllöttebbekhez is. Ahogy Isten eljuttatta a Korintusba, ebbe a nagyon-nagyon zűlött kikötő városba a kegyelemnek az igéjét, hadd jusson el az evangélium mindazokhoz, akik lecsúsztak, elbotlottak, mélyre süllyedtek a bűnben, mert nekik küldi Isten a kegyelem igéit. Nekik dobja benne a mentővet. A második, amit tanulhatunk Pál ellenségeitől, az az okosság, ahogy ők az alkalmas időt megragadták. Mondtam az előbb, hogy Gallió helytartónak a hivatalba lépése volt az a pillanat, amit megragadott az ellenség, és ők ezt egy hihetetlen jó lehetőségnek látták. Nosza, itt van az az alkalom, amikor mi Pál munkájának véget vethetünk. És egyből jönnek és bevádolják. Az új helytartónak abban bíztak, hogy nincsen képbe, fogalma nincs, hogy mi jobbról, balról, mi van. Itt villámgyorsan el lehet áztatni valakit. Villámgyorsan a magunk pártjára lehet állítani, megmanipuláljuk, megvezetjük. Aztán már bevezettük a málásba ezt a Galliót, akkor már velünk egy táborba van. De milyen érdekes, hogy Isten nem engedi. Az ellenségnek viszont van okossága. Van okossága. Mi meg szoktuk el ragadni Jézus ügyéért, az Isten országa ügyéért, az alkalmas időt. Amikor észreveszed, hogy melletted valaki szomjazza az igét. észreveszed, hogy melletted valaki tönkretett a bűn, és nagyon békétlen a bűnben. Beszélsz-e neki Jézusról? Elmondod-e, hogy figyelj, van ám kiút. Van szabadító. Van a te életedre kegyelem. Van a te életedre bűnbocsánat. Van a te tönkrement életedre megoldás. Isten mindezeket Jézusban neked is kínálja. Megragadjuk-e a lehetőséget? Én úgy hiszem, hogy az egyházunk, és talán szerte a világon, az egyházaknak a sok-sok kudarca, csökkenő létszáma azért is van, mert mi a megfelelő időt, az alkalmas időt nem ragadjuk meg mindig. Nem ragadjuk meg mindig. Egyen-egyenként is meg kell ragadni, nem csak kollektíven. Nem mutogathatunk az egyházunk vezetőire, hogy majd ők, mert az egyház vezetője nem ismeri a te szomszédodat, vagy a munkahelyeden tönkrement életeket. Azokat te ismered. Isten nem a püspököt fogja küldeni a szomszédodhoz, hanem ő hozzá téged küld. Ragadd meg az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Elmúlik a lehetőség, és te elszalasztottad. Az éneket majd végig fogjuk énekelni, ezt a 397-es, majd nagyon figyeljetek a szövegére, amik vannak benne. Egy lélekért se írjen vádja téged, hogy te miattad nem ismerte meg őt. Vajon mennyi vád fog bennünket érni majd Jézustól, hogy mennyi ember nem ismerte meg miattad Jézust. És az utolsó, amit tanulhatunk Pál ellenségeitől, az ő egységük volt. Nagyon sok történetet találunk Pál ellenségeiről, ahogy összefogtak Filippiben, Tesszalonikában, és sorolhatnánk még a városokat, láttuk eddig is a sorozatban, vasárnapról vasárnapra, és itt, Korintusban is. Ott van az a kicsiny kifejezés, hogy egy akarattal. Egy akarattal. Döbbenetes dolog az, hogy Isten népének az ellenségei, még ha rengeteg mindenben nem is értenek egyet, ha Krisztus népe ellen kell föllépni, villámgyorsan egységbe tudnak tömörülni. Nagypénteken Heródes és Pilátus barátságot köt, noha azelőtt ős ellenségek voltak, mert Jézus ellen kellett föllépni. Mi megtanulhatjuk keresztjének az egységet tőlük. A keresztény népnek hol van az egysége? Ma 33 ezer felekezet vallja magát Krisztus testének a világon. 33 ezer. Hol van a mi egységünk? Hol vagyunk mi egy akaraton Krisztus mellett? Megtanulhatnánk tőlük, hogy egy akaraton, Biblián állva, Isten igéért, egy akaraton Jézusért. Egy akaraton az Isten országáért, az evangélium terjedésért. Légy egy akaraton azokkal, akik hisznek, akik ugyanúgy segítségül hívják Jézus nevét, mint te. És nézzük Jézust. Jézus életében is döbbenetes, minden időzítés. Minden időzítés. A Bibliának több kifejezése van az időre. Van a kronosz meg a kairosz. Az egyik simán csak az időt jelenti, de a kairosz az mindig a minősített időt, amikor Isten cselekszik. Amikor Isten ad lehetőséget. Az eredeti görög Bibliában, amikor Isten valami különös dolgot csinál, ott mindig a kairosz van, a minősített idő. A Galata 4:4-ben, amit úgy fordít a magyar Biblia, hogy amikor eljött az időnek teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, és így tovább. Ott is az, hogy ott kairosz, ez egy minősített idő. Eljön az idő teljessége, és Isten Jézusban testé lesz. Eljön erre a világra. Különös idő volt, amikor Jézus emberré lett. Róma uralkodott a világ fölött. De Isten mindig jól időzít. Az az idő volt, az az idő, amikor Isten evangéliuma legjobban tudott terjedni. Egy birodalom, Rómában hihetetlenül jó volt az úthálózat, pont a mai történetekből is látjuk a római hatóságoknak a viszonylag semleges voltát. Az apostolok gyönyörűen tudtak átmenni egyik országból a másikba, Kis-Ázsiától el egészen a birodalom túlsó széléig. Terjed az ige. És nézzétek meg Jézusnak a buzgóságát, mennyire szerette az ő népét. Az ő buzgóságából mindent odaáldozott. Odaadta érted az ő életét, a vérét, hogy a te bűneit eltöröltessenek, higgy benne és élhess örökkön örökké. Nézd az ő egységét az atyával. Ön gyönyörűen mondja János evangéliumában, hogy én és az atya egy vagyunk. Más helyen ugyanúgy azt mondja, hogy én azokat cselekszem, amiket az atyámtól hallottam. Jézus szívében az volt, ami az atya szívében. Jézus azt cselekedte, amit az atya mondott neki. Megvan-e bennünk ez az egység? És végezetül csak tényleg lehetne rengeteget mondani, de egy kicsin csokorra való történet Istennek az időzítéséről. Amikor Józsefet a testvérei bedobják a víz nélküli kútba, ott hamar meg lehetett volna halni, de megy arra egy karaván, akik fölhúzzák és elviszik Egyiptomba, ugye így kerül rabszolgaként Egyiptomba. Aztán Isten különös időzítése, jön az éhínség Egyiptomra és az akkori világra, de Isten előre küldött egy embert, Józsefet, aki megfejti a fáraó álmait, megmondja, mit kell tenni, aki által Isten megmenti az éhhalától az akkori világot. Naámán történetében különösen időzít Isten. Elrabolnak egy kicsin zsidó kislányt, eladják a damaszkuszi rabszolgapiacon. Pont Naámán rabszolga cselédje lesz, és amikor a nagy hadvezér leprás lesz, ez a kicsin lány a megfelelő időben bizonyságot tesz Izrael Istenéről. És soroljuk még. Jézus déltájban Jákob kutyához ér Samáriába, pont akkor ér oda, amikor jön egy teljesen tönkrement életű asszony, akinek millió kapcsolata volt már, mindenki kihasználta, tele volt az élete paráznasággal, minden összeomlott, és ma szégyentől déltájba ment a legnagyobb hőségbe a kútra vízér, hogy ne találkozzon másokkal. De Isten úgy időzíti, hogy Jézus ott legyen, beszéljen ezzel az asszonnyal, és ennek a tönkrement életű asszonynak meggyógyuljon az élete. Aztán Isten úgy időzít, hogy Jerikóban akkor megy el az Úr, amikor ott van a vak Bartimeus Jerikó kapujában. Meghallja, arra megy a megváltó. Ekkor találkozik Zákeussal. De még sorolhatnánk, hogy akkor evez át Gadara földjére, amikor a sírboltokból előjön a gadarai ördöngős, és találkozik Krisztussal. Mind-mind apróságnak tűnik a Bibliában, de higgyétek el, ez az isteni időzítés. De térjünk át a mi életünkre. Talán sokak vannak közöttünk, akik elmondhatnák, hogy amikor életem tönkrement, megsebződött, találkoztam egy hívővel, aki beszélt Jézusról. Amikor életem mélységben volt, Isten küldött valakit, aki megmutatta a helyes utat. Isten időzítései. Tudok olyant, aki egy temetési igehirdetésen volt ott, ott szólította meg az Isten igéje. És azóta itt van a gyülekezetben. Istennek különös időzítései vannak. Nem véletlen, hogy mikor vagy egy alkalman. Nem véletlen, hogy akkor mi éppen az alapige, milyen gondolatok hangzanak el a prédikációban. Nem véletlen, amikor Isten igéje eltalál, mert ő megszólít és megment. Ez a terve Ez Isten vágya. Vajon látod-e életedben az Isten időzítését, feléd nyúló kezét, hallod-e a hívó szavát, látod-e érted lobogó szeretetét? Itt az idő, felelj a téged szólító Istenre. Mondd el neki, hogy mi van veled, mi van a lelkedben, mi fáj, mitől könnyezel. Mondd el neki a titkaidat, a mélységedet. Nála van elkészítve a megoldás. És így ő a tied lesz, te meg az övé. De ma, itt az időben, beszélned kell ő vele. Amen. A 397-es ének második versét énekeljük, testvérek, felelve az ige hirdetésre. 397-es ének második versét. Így kezdődik a 397-es ének második verse. Lásd, millióknak lelke megkötözve, rabláncként hordoz sötét bűnöket. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Bár csak átjárna minket ennek az éneknek minden szava, Urunk. Bár csak megnyílna a szemünk a sok-sok elveszett ember meglátására, és megindulna a lelkünk, hogy mennyi ember halad a veszedelem útján. Bár csak a mi szívünkben égne a vágy, hogy őket hozzád vezessük, hogy el ne vesszenek. Bocsáss meg, amikor a te néped szíve, és közöttük a mi szívünk is közönnyös tud lenni az elveszettek iránt. Bocsáss meg, amikor nem látjuk, hogy milliók lelke megkötözve halad a halálba, mégpedig az örök halálba. És bocsáss meg, amikor nem látjuk a saját életünk megkötözöttségeit, nem látjuk a bűneinket, nem látjuk a bűnt bűnnek, és haladunk mi is hamis ösvényeken, gonoszságok útjain. Légy irgalmas hozzánk, Istenünk! Áldott légy azért, hogy van megváltó, hogy küldtél valakit erre a világra, aki azért jött, hogy mi el ne vesszünk. Köszönjük neked Jézus Krisztust, akit küldtél. Drága dolog, hogy van valaki, aki értünk jött. Volt valaki, akinek a lelke értünk lobogott. Volt valaki, aki annyira szeretett bennünket, hogy mindent odaáldozott, hogy mi ne vesszünk el bűneink miatt. Áldott légy a Jézusban elkészített kegyelemért, az üdvösségért, a hit ajándékáért, és azért a békességért, amely néped gyermekeinek öröksége. Uram, könyörülj rajtunk, hogy megtanuljuk úgy kezelni az időt, ahogyan a Biblia tanít arra, attól, hogy ne éljünk esztelenül, ne éljünk bölcstelenül. Attól, hogy meglássuk és kihasználjuk mindig az alkalmas időt. Légy irgalmas hozzánk a rengeteg elszalasztott lehetőségért, amikor találkozhattunk volna veled, de nekünk valami más volt fontos. Amikor ott lehettünk volna a gyülekezetben, de nem jöttünk. Légy hozzánk irgalommal, amikor a bűnt választottuk az időben. Az időt arra használtuk, hogy a bűn gyönyörűsége után szaladjunk, vagy éppen szívünk gonoszságainak gondolatait hajtottuk végre benne. Vonj magadhoz, és írd be a szívünkbe, hogy az időt te adod, de nem lesz mindig idő. Az örökké valóságban már nem lesz ez az idő, ami most van. Írd bele a szívünkbe, hogy az idő gonoszak, mert jön az ördög, és az ördög nem fogja elmulasztani a neki alkalmas időt, hogy bennünket elgáncsoljon. Te őrizd meg, egyedül te tudsz kegyelmedből megtartani. Áldott légy azért a kegyelmi időért, amit adtál Korintusnak, amit adtál nekünk is, amelyben élhetünk, megszólíthatunk és kereshetünk téged. Add, hogy éljünk vele. És drága legyen nekünk az alkalom, hogy ma is jöhetünk hozzád imádságban, lélekben, megtalálhatunk, és akár most is életünk újjá lehet. Vonj magadhoz, ments meg mindenkit közülünk. Te gyógyíts meg betegjeinket, és te emeld föl a mélységben levőket. Te hallgass meg a hozzád kiáltó szavát. Áldott légy Jézusért. Áldott légy szeretetedért. Amen. A csendes percben mindenki a szíve fohászát vigye oda bátran hittel a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendelterek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. A záró énekünk, testvérek, a kivonulás előtt a megkezdett 397-es dicséretnek a maradék három verse, harmadik, negyedik és ötödik verseit énekeljük, figyelve a szövegére, járjon át bennünket a Szentléleknek a tüze az elveszettekért. 397-es ének, harmadik, negyedik, ötödik verseit énekeljük. Mondd minden népnek elveszett juháért, mit tett a pásztor, csuda szerelem.
Megközelgetett, ő visszajött. felépít, kát minden szív előtt.